Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösek passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Páncsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Tattunk egy gyors kérdezfeleket a hát Super Bowl, de még Pro Bowl előtt is, és úgy gondoltuk, hogy kicsit beszéljünk az edzőkről is, mert 9-ből 6 főedzőt már kineveztek, úgyhogy igazából a kétharmadáról tudunk beszélni. Nyilván lesznek majd cikkek, vagy értékelő cikkek róla, főleg Józsi vezeti majd, úgyhogy valamilyen szinten nyilván más perspektíva lesz, meg azért az bővebb, komolyabb is lesz, mint amit mi most itt beszélünk, de gondoltok érdekes lehet a mi álláspontok is, úgyhogy beszélgetünk a Broncos, Bears, Giants, Raiders, Vikings, Jaguars új főedzőiről, mit gondolunk, mi lesz ebből. Kezdjük is, Patrik, akkor a Broncos-zal, ha már neked az úgyis testhez álló. Ugye Nathaniel Hackett lett a főedző, aki a Packersnek a támadó koordinátora volt, úgy néz ki, hogy illetve az már biztos, hogy támadó koordinátornak szintén Green Bay-ből érkezik a Titan edző Justin Utten, és nagy valószínűséggel Ramstől jön a védő koordinátor, aki eddig a passzvédekezésért volt ott felelős, Ejiro Evero. Mi a véleményed erről a stábról?
Alapvetően jó véleménnyel vagyok, vagy hát én körülbelül nagyjából úgy képzeltem el, amit ki lehetett volna hozni ebből. Nem azt mondom, hogy Hackett hibátlan lesz, vagy azt sem mondom utána, hogy a legjobb választás, de az biztos, hogy a legjobb elérhető választások egyike volt szerintem ebben az off-seasonben a Broncos számára. Én ugye mindenképpen azon az állásponton vagyok, hogy valószínűleg a Broncosnál egy új irányító lesz, vagy egy fiatal irányító lesz, még nem feltétlenül tudjuk, de az biztos, hogy támadó felfogású főedző az, aki a leginkább passzol majd bárkihez is, tehát bármilyen új irányító jön, mindenképpen egy támadó felfogású edző kellett ennek a csapatnak, mert évek óta támadó szinten szenved ez a gárda, és szerintem védőedzőkkel akármilyen jó defense hoztak itt létre, Fangio-tól meg akárki volt itt, igazából nem látszott az erőrelépés, és szerintem ez tovább is így maradt volna, akármennyire jó védőfelfogású edző jött volna ide, akár nagyobb tapasztalattal, mint Hackett, szerintem ugyanúgy megbukott volna, mint az eddigi jelöltek, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Hackett tényleg a legesleg optimálisabb, vagy ő egy akkora király lenne, mivel edzőként semmit nem tudunk róla, tehát hogy miként nevel játékosokat, hogyan alakítja az öltözőt, ugye sokan ezt kérdezik meg nála leginkább, hogy a Packersnél valójában ő neki mégis mennyi beleszólása volt az offenszbe, mennyire voltak vele jobban a játékosai, hasonló kritikák, ugyanakkor offensz szinten kell az előrelépés, és hát nagyon kevesen lettek volna talán nála jobb választások ebben a pillanatban.
Nehéz kérdés szerintem, mert mindig nehéz olyan főedzőkről beszélni, akik előtte nem bívtak játékot, tehát így azért valamilyen szinten zsákba macskának számítanak nekünk, akik nem látnak bele mélyebben az interjúzási folyamatban, meg egyébként a csapatok működésébe, szóval szerintem ezt mindig rohadt nehéz értékelni így előre, és ezért is tehát, hogy bárki már, hogy értékel, azt mindig, vagy gyakran mellélő, hiszen nem ismeri az egyént, úgyhogy szerintem alapvetően nehéz dolgunk van mindegyik, vagy a legtöbb edzői kérdésben, aztán a general managereknél meg főleg, mert ott meg végképp nem látunk bele a dolgokba. De igen, tehát Hackett legalább egy jó támadósornak volt a koordinátor, amikor nem is úgy hívta a játékokat, de azért ez alig a azt hiszem legjobb támadósora volt, de mindenképp az egyik legjobb. És azért jól dolgokat mondtak róla, akár Rodgersék, amit nyilván megint nem kell elhinni, vagy el lehet hinni, vagy ki hogy gondolja. Az szerintem is jó, hogy támadó felfogású edző érkezett, tehát azt mindenképp ilyet kellett szerintem a Broncoshoz kinevezni. Ha ez elősegíti azt, hogy Rodgers jöjjön, akkor az nagyon nagy bónusz. Ha nem, akkor azért nyilván nehezebb dolga lesz Hackettnek is, meg nehezebb dolga lesz a Broncosnak is egy olyan irányított talán, és ezáltal egy olyan offense összerakni, ami működni fog. Nyilván most az irányító kérdés, ez úgyis a kardinális, mert ha az nem lesz megoldva, akkor ugyanúgy menni fog Hackett is 2-3 éven belül. Úgyhogy jó kérdés ez a része.
Igen, hát nyilván én olyan szempontból ítéltem meg az egészet, hogy persze nem tudunk semmit Hackettről így, hogy nem volt még főedző, de tehát én a többi jelölthöz képest vizsgáltam az ő kiválasztását, és ha ilyen viszonylatokban nézed, akkor talán Dave-ból lett volna az egyetlen, akire azt mondom, hogy jobban örültem volna neki. A többieknél szerintem hasonló kéteink ugyanúgy fönn vannak, ráadásul legtöbbük nem is támadó felfogású, úgyhogy én ezért mondtam azt, hogy a körülményekhez képest a legjobbat választottuk, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne képes bebukni akár év végén is akár, mert nem tudunk róla semmit jelenleg. Ami még egyébként pozitív, és sokan kiemelték nála, bár én egy kicsit mindig kétkedve fogadom ezeket a dolgokat, hogy ő mennyire a játékosok edzője, hogy ilyen kis laza figura, mindenkivel jóban van, nem ez a befeszülős dolog. Nyilván valahol ezek tök jó dolgok, viszont nyilván nem ettől lesz valaki jó edző, hogy ő egy laza, a játékosokkal jobban lévő figura. Nyilván nem is hátrány, hanem olyan a viszonya velük, mint Géznek volt, így utólag kiderült. De hogy alapvetően ezek így elsőre pozitív hírek, aztán nyilván, ahogy te is mondod, azért nagy rész találgatás.
Igen, azért már még pozitív, hogy azért egy jó rendszert hoz. Tehát azért ez a Shanahan oldalról származó rendszer, mert azért, jó, hát mondjuk mégis Heki dolgozott, ugye a Jaguarsnál is, ahol nem ez a rendszer volt, de én azt feltételezem, hogy azt fogja magával hozni, ami a Packersnél volt, vagy egy hasonlót fog hozni. És azért mondjuk én azt gondolom, hogy ez a legjobb rendszer jelenleg a ligában, amit így a legjobb ág, ha így nézzük a rendszereket, úgyhogy ez nyilván egy plusz pozitívum lehet. Mondjuk a Bears-re Matt Eberflus lett a főedző, a Colts-nak az eddigi védőkoordinátora. Ő is a Packers-től hozott egyébként támadó koordinátort, aki Luke Getzi lett. Ő ugye az irányítók edzője volt, és azt is megtudtuk, hogy nem Eberflus fogja hívni a védőjátékokat, hanem a védő koordinátora fogja, aki pedig szintén a Colts-tól érkezett Ellen Williams, aki secondary edzette, ha jól emlékszem. Itt még érdemes elmondani, hogy itt ugye general manager váltás is történt, és a Chiefs-től Ryan Poles lett kinevezve. Erről a bagázsról mit gondolsz?
Alapvetően szeretném ezt a csoportot, tehát egyenként mindegyik embert szeretném. Eberflus egy nagyszerű szakembernek tartom, kiváló dolognak tartom, hogy elhozta Getzit, de ugyanakkor egy picit kétkedve fogadom, így, hogy Justin Fields lesz ugye várhatóan a kezdő irányító, és persze hoztak egy jó támadó koordinátort, vagy egy jónak vélt támadó koordinátor, de mégis egy védőfelfogású edzővel, akinek szintén nincsen még head coach tapasztalata, kicsit kétkedve fogadom mindig, hogy kvázi újonc irányítókat hogyan fognak tudni kinevelni, mert az egy dolog, hogy nem ő hívja a játékokat, és akkor jó, ebből kifolyólag elképzelhető, hogy jó rendszer, de azért mégiscsak az egész felfogás, ami körülveszi a csapatot, és így ezáltal a Fieldset is, nem tudom, mennyire lesz meg Eberflusban. És nyilván róla is jó hangokat hallottunk, hogy közel áll a játékosaihoz, meg jó rendszer tud kitalálni, tudja, hogy kinek mi az erőssége. Ettől függetlenül nem láttunk belőle sem még annyit, hogy tudjuk, hogy egyben képes-e tartani egy egész öltözőt, amikor nem csak a védelemre kell koncentrálni. Nekem ő egy kicsit ilyen nehéz megfogalmazni, mondjuk úgy, hogy képes egy viszonylag jó szint felett tartani a játékosokat, viszont nem látom azt a kiemelkedő, újító embert az ő személyében.
Igen, nekem elsőre nagyon nem tetszett, ez a kinevezés, és aztán kicsit talán pozitívabb irányba sodródtam, de ugye azt régóta vallom, vagy gondolom, hogy fiatal irányító mellé inkább támadó felfogású embert kell kinevezni, mert nem jó, hogyha folyton cserélgetik a támadó koordinátorokat, és esetleg jó a koordinátor, akkor el fogják vinni. Ez az egyik, és ebben gondolom úgy, hogy kicsit változott a nézőpontom. A másik viszont, ami nem tetszik, hogy én nem szeretem Eberflusznak a rendszerét, mert ez nem egy domináns rendszer, hanem ez képes arra, hogy egy gyengébb anyagból kihozzon egy közepest, vagy egy közepes anyagból kihozzon egy egész jót, de hogy ez a rendszer szerintem sose lesz igazán jó védelem, amelyiktől úgy félni lehet, vagy félni kell. Mert ez egy viszonylag biztonsági védekezésű forma, és engedi a rövidebb játékokat, a közepeseket is viszonylag, és ez egy ilyen laza zónázós rendszer a nagy részt, és ezt én nagyon nem szeretem, úgyhogy nekem ez a része kifejezetten nem tetszik, vagy ez úgy emiatt nem tudok lelkesedni. A másik dolog viszont ez a, hogy támadó főedző kell, vagy nem. Itt kicsit revidiálom az álláspontomat abban, hogy az végül is nem rossz dolog, hogy akkor a támadó koordinátor ugye csak az irányítóval foglalkozik. És nem kell mindenféle más hülyeséggel, nem hülyeséggel, de nem kell minden mással foglalkoznia, és ezt megoldja helyette a főedző. Másik, hogy ugye a főedző is egész sokat tud szerintem, vagy védőoldali főedző is elég sokat tud tanítani egy fiatal irányítónak védekező coverage-ekről, stb. Tehát ez is egy tök jó dolog. És azért most már egyre kevésbé van az, hogy első éves koordinátorokat elvisznek, azért ritkább ez, tehát most azért ott lesz legalább 2-3 évet szerintem geci, és igazából a későbbi koordinátorváltások szerintem már nem olyan fontosak egy irányítónál, tehát itt az eleje az elég fontos, tehát az első, amit tudom, hogy az új szerződése van, az nagyon fontos, hogy akkor legyen akkor jól megtanítsák, legyen egy stabil háttere, és itt fejleszték. Utána már úgy gondolom, hogy kevésbé fontos, hogy esetleg váltakoznak. Nem tudom neked erről, hogy az egészről mi a véleményed. Én most az első hideg zuhany után azért jobbra értékelem talán, de teljesen elégedett, azért nem vagyok.
Értem az álláspontod, és igazából egyet is értek vele. Tehát nagyon az, hogy külön tudnak foglalkozni egy újonc irányítóval, és jobban rá tud fókuszálni úgymond egy új támadó koordinátor, ez tényleg egy nagyon jó dolog. Viszont én az összességében a csapatoktól is inkább egy olyan felfogást és rendszert várnék, ami abszolút különleges képességekre, modernizációra, mindenre törekszik. Ezt nem tudom, hogy Eberflusszal megkapjuk-e, mert ő inkább, amit te is mondtál, hogy egy bizonyos szint felett tartja az egész csapatot, vagy a csapatrészeket, viszont talán nem látom a törekvést arra, hogy elvegyen mindent az ellenféltől, vagy mindent megadjon a saját csapatának, és ez szerintem ez az, ami inkább ma előre viszi a csapatokat, aztán majd meglátjuk, mert attól még egyébként Eberflusz egy jó szakember a saját mértékével. Persze. Csak nem tudom, hogy erre van-e szüksége most egy olyan franchise-nak, aki kvázi újra akar épülni, új general manager, új irányító. Meglátjuk, hogy milyen lesz ez az egész így komplexitásában.
General managerről, Ryan Paulsról van benyomásod, vagy bármi, ez aztán végképp lehetetlen megítélnünk, tehát hogy ez tényleg egy olyan dolog, hogy hallottam vele két interjút, és akkor vagy tetszik, vagy nem, tehát hogy majd, hogy nem ilyen mértékben tudunk ebbe belemenni értékelésben, vagy szakértésben, tehát hogy ez nyilván egy olyan dolog, amit maga biztosan sosem fogunk állítani, hogy valaki jó vagy rossz, de mi
jó az emberek mellett, jó emberek mellett tanult, az mindenképpen ugye pozitív, és ugye ennél többet tényleg nem feltétlenül tudunk nagyon magabiztossággal kijelenteni. Az, hogy jó háttérrel jött, és talán olyan dolgok ragadtak rá, amire szükség van, az pozitív.
Ja, nagyjából hasonlót tudok én is. Menjünk a Giants-re. Itt a Bills-től érkezett az új vezetőség, kvázi. A general manager Joe Schoen, vagy Shane, bocsánat, Shane lett, mert azt jól láttam, hogy így kell ejteni a nevét. A főedző Brian Daboll lett, a támadó koordinátor úgy néz ki, hogy Mike Kafka lesz a Chiefs-től, és gondolom megtartják Patrick Graham-et védőkoordinátornak, mert erről volt szó, és nem vitte el végül a Vikings, úgyhogy ha esetleg valaki még elviszi főedzőnek, de talán most már nem finalista sehol, tehát feltételezem, hogy ő marad akkor védőkoordinátornak. Mit gondolsz erről, nekem talán ezt tetszik a legjobban?
Nyilvánvalóan ugye őt tartjuk talán a legjobb szakembernek, főleg támadó oldalon, és nyilván ez miatt bizakodóak vagyunk. Ugyanakkor azért mindenből csodát tőle sem várhatunk, és most itt nyilván ugye ez már nem feltétlenül rá vonatkozik teljesen, de azért attól még, hogy valamihez úgy mondjuk értett, hogy egy bizonyos játékosból kihozta. Értem azt, hogy az a kapcsolatban bizakodunk, hogy egyszer kihozta egy játékosból azt a potenciált, amit feltételeztünk benne, de itt azért más felépítésű, más skillsettel rendelkező játékosokról beszélünk, és lehet, hogy neki jobban feküdt az, amit abból ki tudott hozni, mert ő mondjuk jobban épít azokra a dolgokra. Ha itt ezek nem adottak meg neki, akkor, és teljesen arra alapszunk, hogy majd ugyanezt meg fogja csinálni, akkor lehet, hogy tévedünk itt. Most meg kell nézni, hogy igen, meg tudja egy más, kicsit másfajta rendszerben is a saját elképzeléseit vitelezni, vagy ki tudja vitelezni ezeket. Ettől függetlenül nyilván, ahogy mondtam, itt is a lehetőségekhez képest a legjobb választás született, ilyen irányba kell elindulni, és szerintem ennek a franchise-nak. Egyébként benne látom azt a karizmát is, meg azt a víziót, ami szerintem nagyon fontos egy edzőnél, hogy legyen egy olyan hát küldetéstudata, vagy egy olyan elképzelése, ami csak a sajátja. Úgyhogy nyilván ilyen szempontból ez egy nagyon jó kinevezés. Nem mondom itt sem azt, hogy ne lehetne egyébként simán belebukni a projektbe.
Hát nyilván ezt mindenhol lehet, de nekem most kifejezetten tetszett a Giants tevékenysége. Joe Shane is egy elég jó jelöltnek tűnik. Nekem general manager poszton nyilván erről megint elmondhatjuk, hogy erről megint kevesebbet tudunk, de nekem ugye a D-ból kinevezése nyilván nagyon tetszik, hogy mondtad, Patrick Graham megtartása is egy jó lépés, én Mike Kafkát is jó döntésnek gondolom, főleg, hogy nem kell egyből play calleri magasságokba ugrania a QB edzősködésből. Szerintem itt az a fontos, hogy tehát, hogyha valaki azt várja, hogy Brian Daboll azt fogja csinálni Daniel Jones-szal, mint amit Josh Allen-nel, akkor tehát, hogy ezt ne várja, mert ez nem lesz. Mert Daniel Jones-ból sosem lesz egy Josh Allen, szerintem ezt én mondjuk kimerem jelenteni, de az várható, hogy javítson Daniel Johnson, és remélhetőleg találnak majd egy irányítót, egy másik irányítót, mert szerintem egy másik irányító kell lenni fog. Én nem feltétlenül idén, de mondjuk akkor jövőre, akivel megint tud dolgozni, de én nem ezért gondolom, tehát nem feltétlen az irányító kinevelésen, vagy irányító fejlesztésen látom a hangsúlyt az ő esetében, hanem én őt egy nagyon jó offense gurunak, vagy play callernek, vagy nevezzük bárhogy. Szóval nagyon jónak tartom ebben, és szerintem ez nagyon sokat fog segíteni. Az meg, hogy tényleg megtartott a Graham-et a védő oldalra, aki amúgy tök jó munkát végzett, az is egy tök jó dolog, tehát ennél jobban szerintem a Giants nem jöhetett volna ki ebből, főleg úgy, hogy nem gondoltam a legvonzóbb állásnak a Giants-ét, és mégis szerintem a legjobb snábot hozták össze eddig.
Ez abszolút így van. Igazából itt szerintem az, hogy hogyan kezeli majd a médiát, a nyomást, az elvárásokat, az is egy nagyon fontos kritérium lehet, és ugye erre még nem feltétlenül láttunk példát, igazából talán egyikőjüktől sem. Ez szerintem egyébként talán a New Yorki csapatoknál kimondottan fontos, igen. Tehát oda olyan ember kell, aki meg tud birkózni ezzel, és mondjuk idegileg, meg mindenhogy felkészült. Ez sokkal döntőbb ott talán, mint a többi kisebb piacon.
Igen, abszolút. Las Vegas Raiders, hát itt ez a Patriots nyugat, vagy nem tudom. Ugye Dave Ziegler lett a general manager, aki a Patriots-tól érkezik, ott nagyjából ilyen de facto GM volt, és Josh McDaniels lesz a főedző. Itt még nem tudunk biztos koordinátorokat, de Sean Desai-t nagyon mondják védőkoordinátornak, ami szerintem egy jó döntés lenne, de ez még nem biztos, vagy semmi ilyesmi, tehát szerintem erről egy erőn elbeszéljünk. Mit gondolsz Josh McDaniels kinevezéséről?
Egyébként furcsa, de szerintem McDanielsnek a rendszere az nagyon kompatibilis lehet ezzel a Raiders-szel, ami nem azt mondom, hogy feltétlenül nagyon látványos és jó dolgokra van ítélve, de szerintem amit ő akar és tudott futtatni, az a Raiders-en is adott lehet. És az a bajom ezzel, hogy nem feltétlenül látom ebbe azt az utat, amivel abban a csoportban tudnak érvényesülni, viszont a stabilitást...
Mondjuk, mi ez az út, amit látszol?
Igen. Jogos. Mit akart? Ja, igen, hogy a stabilitást viszont, ami a Raidersre amúgy is jellemző volt, így főleg a szezonok elején, azt így megdönélsz, és látom, hogy tovább viszik. Nem vagyok talán annyira lelkes ezzel a kinevezéssel, viszont látom benne a fitet.
Én alapvetően az átlagnál szerintem pozitívabb vagyok McDanielssel kapcsolatban. Azt nem mondom, hogy örültem volna, ha az én csapatom vagy a kedvenc csapataim közül valaki nevezi ki, mert nem örültem volna ennek a kockázatnak, de hogy szeretném látni, hogy egy második esélyelő hogyan él, és szerintem megérdemli ezt a második esélyt. Nyilván az első az óriási blama volt, tehát hogy azt senki sem vitatja. Én úgy gondolom, hogy ezt a második esélyt ő most megérdemli, és én jobb koordinátornak is gondolom, mint a sok Patriots szurkoló itt az utóbbi években azért eléggé negatívan gondolkodott róla. Szerintem azért ő mindig a jobb támadó koordinátorok közé tartozik. Ja, most a személyisége az most meg egy kérdés, az volt ugye az első esélyénél a nagy probléma, vagy elsősorban ez volt, hogy ez mennyit változott, ezt nyilván nem tudom megmondani, de én örülök, hogy kap egy második esélyt, annak is örülök, hogy ezt nem az én kedvenc csapataim egyikénél kapja, mert azért ezt a kockázat tényleg nem örülök, hogy más vállalja inkább. Tényleg kíváncsi leszek, ahogy mondtad, de a fit az nem rossz. Hunter Renfro fantasy king lesz körülbelül jövőre, mert azt tudjuk, hogy McDaniels az mennyire szereti az ilyen slot elkapókat, úgyhogy az például elég jó. Vagy ezt így előre lehet vetíteni szerintem. Igen, tehát ez egy ilyen humorbász dolog, mert ha tökre megváltozott McDaniels, akkor ebből lehet egy jó dolog, bár ahogy mondtad azért, hogy csoportban érvényesülni nagyon nehéz lesz, de ebben van a legnagyobb bust faktor talán. Hát ez se felé igaz, mert igazából a többiek, tehát hogy sok más kinevezetről nem tudjuk, hogy bírják el majd a főedzői dolgokat, de egy ilyen szolid B-t adnék rá egy értékelésnek. Menjünk akkor tovább, ha nincs több hozzáfűzni való. A Vikingsnál a general manager Kwesi Adofo-Mensa lett, a főedző pedig Kevin O'Connell lesz, Rams támadó koordinátor, ugye most még itt a Super Bowl-ra készül, és csak utána lehet hivatalosan kinevezni, de szerintem ezt elkönyvelhetjük, hogy ő lesz. Erről a párosról mit gondolsz?
Tehát talán erről a párosról van a legkevesebb tiszta elképzelésem, hogy mennyire is fognak illeni a Vikingshoz az elképzelések, mit tudnak kihozni ebből a csapatból, egyáltalán mit akarnak majd játszani, de talán azért, mert ugye a Vikings-szal kapcsolatban már évek óta van egy ilyen kisebb megrekedésünk, hogy pontosan mi is ennek a csapatnak a rendszere, szisztémája, erőssége, és hogy mit lehet velük csinálni. Alapvetően egyébként tetszik mind a két kinevezés így kontesztus nélkül. Látom benne azt, hogy elmernek indulni olyan utakon, amik talán merészebbek, modernebbek, mert eddig is ez volt a filozófiájukra a jellemző, hogy belenyúltak, belepiszkáltak az addigi rendszerekbe. Ez akár nálam egyébként elképzelhetővé teszi azt is, hogy megpróbálják fölforgatni itt kicsit a dolgot. Most nem tudom, hogy Kazinsznak az esetleges elcserélése mennyire lesz opció, és akkor annak az alapján kicsit átszabni a csapatot, de hogy azt a párosban látom, hogy nem hiszem, hogy itt az Zimmeri út után ne egy valami újított vagy bátrabb eszközökkel lépnének ki. Nyilván szerintem róluk viszonylag kevés a tiszta információnk, szóval nem, ezt mind csak inkább ilyen eddig alapján, vagy az eddigek alapján próbálom levonni, meg kicsit ilyen megérzés alap, megérzési dolog. Aztán majd meglátjuk. Én velük pozitív vagyok, viszont nálam inkább ez a boom or bust, mert tényleg lehet ennek egy nagyon szép vége is, viszont ha tévedünk velük kapcsolatban, és nincsen meg, mert egyébként az, hogy szervezeti szinten egyébként mennyire tudnak irányítani, talán ez az egyik legnagyobb kérdés náluk, mert azért ők talán a legkisebb tapasztalattal jönnek. Szóval nálam ez sokkal nagyobb boom or bust, mint az előző McDaniels-es példa.
Igen, van ebben valami egyébként. Én nagyon örülök annak, hogy Adolfo Mensa kapott egy ilyen lehetőséget, mert örülök, hogy kicsit outside the box gondolkodott a Vikings, hogy végre valaki bevállalt egy ilyet, mert azért ugye Adolfo Mensa egy nem az a hagyományos football guy, akit legtöbben szeretnek kinevezni, hanem ő dolgozott a Wall Street-en, analitikus hozzáállású teljesen, tehát ebben nőtt fel. Nekem nagyon tetszettek az interjúk vele, amiket olvastam és néztem, úgyhogy tetszik ez a fiatalos, modern felfogás, úgyhogy én tényleg kifejezetten örülök ennek a vonalnak, hogy ez most beválik vagy nem, azt majd meglátjuk, de én ezt mindenképpen pozitívan fogadtam. Okonál megint egy nehéz kérdés, hiszen ugyanaz a helyzet, mint ami Zach Taylornál volt, hogy jön McVay alól, támadó koordinátor, nem hívott playeket. Hasonló, ugye, mint Nathaniel Hackettnél beszéltük a Broncosnál, tehát tök hasonló a helyzet. A rendszer is nagyjából ugyanaz, tehát foci szempontból Hackett meg Okonál nagyjából ugyanaz, tudjuk róluk legalábbis. Úgyhogy igen, ahogy mondtad, lehet ez egy ilyen boom or bust dolog ilyen szempontból. Szerintem a rendszer, O'Connellnek a rendszer, ez tökre hasonlít arra, amit a Vikings eddig futatott. Ugyanúgy sok under center, sok play action, sok futásos dolgok lesznek, tehát ezért azt gondolom, hogy egyébként Cousins-t megtartják. Most lefelé hajlok. Mert tényleg offense oldalon szerintem nagy változások nem lesznek. Nyilván személyre, vagy hát Okonelre lesz ez szabva, de az alapvető stílus jegyei az off-feldek szerintem ugyanazok lesznek. Nagyon érdekel, hogy kit neveznek ki védőkoordinátornak, mert ez itt egy óriási kérdés lesz. Azt még nem látom, hogy itt az elején felvetettél, hogy itt a középszerűségből hogyan mozdulnak ki. Ez még egy jó kérdés. Végül pedig Jaguars ma reggel nevezte ki Doug Pedersont, az Eagles korábbi főedzőjét. Itt ugye maradt Trent Baalke a general manager, amit kevesen támogatunk szerintem, de Pederson ellenben egy jónak tűnő kinevezés így első, nekem legalábbis. Szerinted?
Abszolút így vagyok ezzel. Igazából mivel ugye ezt nemrég tudtuk meg, ezért így nem feltétlenül tudtam még átgondolni a legrészletesebben, hogy mire mehet vele a Jaguars. Meg én megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy Chester már bemondta egy másfél-két hónap ezért talán, hogy ő ide várja. Én nem voltam meggyőződve róla, hogy tényleg így fog tenni a csapat, és hát sokáig nem is e felé mentünk. Viszont amit Chester akkor mondott, az szerintem abszolút ráhúzható, hogy itt ezt a csapatot, illetve ezt az egész szervezetet föl kell rázni, és Pedersen, szerintem, hogy szervezet építésben jó legyen, azt én abszolút jónak látom, vagy jó képességi közé tudom sorolni, és abszolút látom, hogy egy ilyen tanítóra, úgymond tanítóra volt szüksége ennek a csapatnak, főleg egy fiatal QB-val a fedélzeten. Azt még nem tudom, itt a koordinátorokról még semmit nem
nézünk, nem, ugye? Nem, semmit még nem.
Jó, mert szerintem viszont mellé kellene egy jó támadó koordinátor, hogy Lawrence-szel tudjon folyni egy nagyon jó munka, viszont az, hogy ő a főedző, ő szerintem egyébként tipikusan példája annak, mert aki tisztán főedzőnek való, és nem pedig valamelyik oldalra elhajlónak, még akkor is, hogyha vannak persze gyökerei.
Igen.
Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ő inkább ugye összetartó és szervezeti szinten tartom őt egy jó edzőnek, nem pedig azért, mert hogy egyik oldalra ért a futballhoz, mint mondjuk sokan, mint mondjuk Senehem vagy McVay. Tehát, hogy őt inkább egy ilyen neutrálisabb típusnak gondolnám, úgyhogy ilyen szempontból én adom ezt a kinevezést, de nagyon fontos lesz, hogy kik lesznek a koordinátorai.
Ezzel részben értek egyet, hogy inkább neutrális, mint mondjuk Okonel kinevezése, vagy nem tudom, tehát hogy az, akik ilyen tisztán rendszer, offense gályok, nem tudom azt, hogy fogalmazzam meg, tehát annál végül is igen, de szerintem azért Pedersen szerintem nagyon sokat fog foglalkozni Lawrence-el és az offense-el, úgyhogy így félig értek ezzel egyet, mert szerintem azért nagyon benne lesz az offense-ben. Szerintem így fog hívni a játékokat, de mondjuk erre nem esküszöm meg, de azt feltételezném. Minden esetre Lawrence miatt szerintem ez egy nagyon jó kinevezés, mert Pedersen azért megmutatta, hogy tud az irányítókkal foglalkozni, nem véletlen, hiszen ő is az volt korábban, úgyhogy szerintem Lawrence most nagyon boldog lehetett a kinevezéstől, de mintha Leftwich-től ne lett volna az, tehát hogy az hasonló, tehát az ő szempontjából ez szerintem hasonlóan pozitív lett volna, de ez most így, hogy Leftwich ugye visszamondta, meg volt itt ez a kavarodás, így szerintem hát mindenképp inkább Pedersen, mint Bisaccia, de hogy amúgy is egy jó Lawrence szempontjából mindenképp egy jó kinevezésnek gondolom. És akkor három csapatunk van még, ahol nincs főedző, a Dolphins, a Saints és a Texans, úgyhogy ezekről egyelőre nem beszélünk. Dolphinsnál, gyorsan beszéljünk, Dolphinsnál Mike McDaniel és Kellen Moore a favorit, a Texansnál Jonathan Gannon, Josh McCown és elfelejtettem valakit, és Brian Flores a harmadik. Saintsnél pedig hát én azt gondolom, hogy Dennis Allen lesz, és csak meghallgatnak most még többeket, de kicsit meglepne, hogyha nem ő lenne. Neked itt ezekhez gondolat?
A Dolphinsnál csak annyi gyors gondolat, hogy itt az elmúlt napokban kirobbant balhék után azért nagyon érdekes lesz, hogy ki akar majd Rosszal együtt dolgozni ott, és hogy pontosan mi is a szituáció, még akkor is, hogyha ugye nem tudunk nyilvánvalóan mindent, és ki fognak derülni dolgok, de nem biztos, hogy most lesz a legkönnyebb a Dolphinsnak edzőt találnia.
Igen, én itt nem örülök, hogy ez a két finalista van, mert mind a kettőt bírom, még ha nem is nevezném ki, de még Mike McDanielt nagyon bírom, és nem örülnék, ha a Dolphinshoz kerülne, mert kicsit félteném ott azért, meg hát szervezetileg is, meg Tuával is, tehát nem annyira tetszik, hogy ők ketten a finalisták, vagy nem. Az ő szempontjukból nem tetszik, inkább így mondom.
Igen, ezzel egyetértek nagyjából, mert ezt a két szakembert én sokra tartom. Nyilván egyébként alapvetően jól is járna velük a Dolphins, most szerintem nagyon-nagyon felfordulás, nem tudom, hogy mi lesz ott. A Saints-nél egyetértek veled, szerintem ott egyértelmű, hogy egy feljebb lépés lesz a védőkoordinátori posztból. Hát a Texans az meg megint egy nagyon megítéltetlen gárda nekem, tehát addig, amíg ott nincsenek egyértelmű információnk Watsonról sem, vagy hogy pontosan mit akar a gárda, hát ez a McCown történet egyébként érdekes mindenképpen, de nem tudom, hogy ez egy kísérleten felül mivel is gondolkoznak ott pontosan.
Ja, én annak örülnék, ha elvinnék Jonathan Gannont az Eagles-től, tehát én azt tudnám támogatni Eagles szempontból, Texas szempontból talán kevésbé, de az még egy érdekes sztori lesz náluk. Menjünk akkor át a kérdezfelelek részére az adásnak így fél óra után. Köszönjük megint a kérdéseket, és akkor nyilván végigmenjünk egyesével az összesen. Imi volt a leggyorsabb, ő azt kérdezi, hogy kicsit hosszabb a kérdés, vagy hozzászólás. A Chiefs utolsó drive-jánál nagyon az volt az érzésem, hogy kicsit átestek a ló túloldalára, annyira arra koncentráltak, hogy minél kevesebb idő maradjon a Bengalsnak, hogy közben elfelejtették, hogy az elsődleges cél a touchdown, és emellett kellett volna figyelni az órára is, ha tudnak. Nektek nem volt ilyen érzésetek, illetve nem gondoljátok, hogy kicsit kezdik túltolni a jelentőségét annak, hogy minél kevesebb időt hagyjanak az órán, ami már az eredmény próbására megy néha?
Én nem feltétlenül értek ezzel egyet. Szerintem a Chiefs alapvetően a lehetőségeikhez mértem meg, hogy mennyire rosszul ment nekik a második fél időben a játék, meg mennyire jó volt a Bengals védelem. Ahhoz képest szerintem azt a drive-ot elég szépen és kontrolláltan vitte végig. Tehát ott egy 6 percet kellett lepörgetni, a red zone-ig úgy, ahogy haladtak is, nyilván már az is nyögvenyelősebb volt, mint mint az első fél időben, de hogy
úgy igen, nagyjából... meg ott volt egyébként, hogy Mahomes kétszer is kifutott ott oldalt, tehát hogy nem...
Meg nem csak Mahomes, az egyik elkapó is kifutott.
Lehet.
De a lényeg az, hogy szerintem alapvetően az egy normális drive volt a Chiefs-től a második fél idei játékokhoz képest, és nem vagyok nem biztos, hogy a végét se túl gondolták, csak a Bengals nagyon jó gameplannel jött ki, és nem volt meg a megoldásuk egyáltalán rá. Érdemes lett volna egyébként szerintem ott egy időkérésni, vagy hát egyébként megint csak ride tudom elővenni, mert elő kellett volna kapnia valamit a kalapból, és egyáltalán nem éreztem, hogy bármi újdonsághoz hozzányújt volna, hanem próbálták egyszerűen a meglévő játékaikkal föltörni a Bengals-t, ami előtte másfél negyeden keresztül egyáltalán nem sikerült, és amikor ott a terület beszűkült, megint előjöttek a gondok, igazából a Bengals tök ugyanazt csinálta, mint előtte egy másfél két negyeden keresztül. Nem volt meg a megoldás, Mahomeson látszott egyébként, hogy bizonytalan, meg talán mintha egy kicsit feszült is lett volna, ideges, és szerintem ez volt a gond, nem feltétlenül az, hogy túlságosan figyeltek az óra menedzserésre, úgyhogy nem tudom, hogy ebben a kontextusban ezt elővehetjük-e, hogy amúgy alapvetően mennyire figyelnek a csapatok túlságosan erre, nyilván itt a Bills Chiefs után egy picit mindenki átesik a ló túloldára, hogy 13 másodpercet sem lehet hagyni egy csapatnak, de az kétségtelen, hogy egyre nagyobb és nagyobb szerepe van annak, hogy azért a sztár irányítókat jó fegyverekkel ne hagyjuk visszatámadni mondjuk egy perc, két-három időkéréssel, mert igenis képesek eljutni, úgyhogy ha van lehetőséged, akkor menedzseld úgy az órát, hogy pörgessél le mindent, ellenben nyilván ne szabgáltat a saját elképzeléseidnek, úgyhogy én nem érzem egyébként még azt, hogy kínosan figyelnének erre a csapatok, vagy átesnének a ló túloldára teljesen. Azért ez már szerintem nagyon edzői felelősség, hogy tudj menedzselni egy órát úgy, hogy ne veszélyeztesd azt se, hogy nem szerzel pontot, viszont mondjuk nagyon sok időt is hagysz fönt.
Igen, én sem értem azt annyira. Egyébként, ha már valakit elő akarunk venni, akkor szerintem a Bills-t jobban elő lehet a Chiefs elleni meccsre. Az utolsó előtti, nem tudom, melyik drive, amit így nagyon hosszan akartak, és látszott, hogy csak időt akarnak égetni, de még nagyon sok volt a meccsből, és az annyira nem az ő stílusuk ez a rövid játékokkal haladunk dolog, tehát ott azért frusztrálva volt, és többször negyedik kísérletre kényszerültek, amit megoldottak végül, de hogy szerintem ott az például jobb példának gondolnám erre, hogy arra figyeltek, hogy az időt égessék, és végül nem tudták megoldani, de hogy nekem ott az jobb példa lett volna erre az esetre. Tamás kérdései következnek. Az első így szól. McVay és Shanahan szerintem jó offense tesznek össze, de mind a kettő edző nagy erőnél átmegy szuper konzervatívba. Ők ezt nem látják, hogy az ellenfél nagy hátrányból jön vissza, és teszik szorosra a meccset? Nem akarnak, vagy nem tudnak változtatni? Szerintem pont ez lesz McVay veszte a Super Bowl-on, mert a Bengals második fél időben erős. Ti mit gondoltok erről?
Erről részben beszélgettünk már itt az összefoglaló alatt, és én továbbra is tartom azt a véleményt, hogy igen, túlságosan átmegy mind a kettő edző abba a filozófiába, hogy ne veszítsük el a meccset, ahelyett, hogy ne nyerjük meg, pedig ugye beszéltük, hogy a playbook tárházuk az elég lenne ahhoz, hogy tudják támadni továbbra is az ellenfelet, viszont nyilván van egy ilyen filozófiai meggondolása valamiért mind a kettőnek, hogy nem akarják elveszteni a meccset, átmennek szuperkonzervatívba, és hát épp ezért tehát meg kell látni, hogy azért a mai NFL-ben, ahol sokkal gyorsabbá vált a játék, a passzjáték uralkodik, és gyorsak a drive-ok, egyszerűen nem lehet, tehát két negyed után semmiképp nem lehet, de még három negyed után sem lehet berendezkedni arra mondjuk két TD előnynél, hogy ezt a meccset csak ne veszítsük el, vagy hogy nem fog visszajönni az ellenfél, mert az egyszerűen nem akkora különbség. És ezt szerintem át kell valahogy állítani az agyában McVaynek és Shanahannek is, hogy nem háromnegyedik tart egy mérkőzés, hiába játszottak addig bármilyen jól, és van mondjuk két TD előny, ne változtassanak a filozófián, és egyébként ez nem tudom feltétlenül, hogy honnan jön, nyilván mind a ketten, Shanahan biztosan, de hogy McVay is azért nagyon sok időt töltött annó olyan családban, ahol már akkor is a futballi volt a főszerep, és lehet, hogy innen vannak a gyökerek, de hogy szép lassan meg kell tanulni, csak hát az a baj, hogy már Shanahan annyiszor játszotta el ezt, de egyébként McVay is, hogy nem tudom, hogy mikor jön ez a pont, hogy valóban tanulnak ebből.
Igen, ez egy jó kérdés. Mondjuk McVay védelmében hozzátenném, hogy ha fél időbe vezetett, akkor eddig csak egyszer kapott ki, ever, ugye most a Fort Hines ellen a 18. körben. Tehát úgy nekem is ez a benyomásom teljesen, hogy full át még konzervatívba, de eddig annyira nem égett meg magát, tehát lehet, hogy nála ez is közre játszik ebben, hogy nem tapasztaltam én nagyon, hogy ettől kikapna. De amúgy meg teljesen az értek, tehát hogy szerintem se, tehát hogy indokolatlanul szorossá teszik ezzel a meccseket, és akkor ugye ki is kap, tehát leginkább se nehen. De igen, tehát ugye, ezen kívül szerintem mindent jól elmondtam. Második kérdése Tamásnak. Ron Rivera azt nyilatkozta, hogy az idei off-seasonben a Washington célja az új irányító lesz, akár egy fontos játékos elcserélésével is. Remélem, a félelmem nem válik valóra, és nem trédelnek Garoppoloért. Szerintem nem lenne az offense előrébb, mint Heinikivel, arról nem beszélve, hogy Heiniki olcsóbb is. Szerintetek kiért lenne érdemes trédelni, vagy free agentet lenne jó kiválasztani, esetleg draft?
Hát ugye a végét az könnyen le tudjuk zárni, hogy a free agent piacon nem igazán lesznek olyan irányítók, akit én Heinekére lecserélnék még. Tehát hasonló képességű, vagy nagyon picivel jobbak lesznek kinn a piacon. Hát
Mariota, Winston, Bridgewater a három.
Hát jelen. Igen, ezért nem, csak, hogy nem sok követ el. Mozgatnék meg, igen. Ezekért a játékosokért. A draft ugye az nehezebb kérdés, nagyon sokat fogunk itt beszélni még a következő hónapokban majd róluk, meg már azért többször kifejtettem a véleményemet, hogy én nem látok olyan kifejezett tehetséget ebben a draftban klubé fronton, akért még magas pikket megéri áldozni. Most hirtelen nem tudom, hogy hol fog a Commanders húzni.
Ú, tényleg Commanders, azt igen, mindjárt megmondom.
Mert lehet, hogy az ő helyükön már érdekes lehet egyébként az a QB1-et, ha 11. még ott bent van. 11, igen, hát ott mondjuk a QB1-et 11-en kihúzni, ha bent van, az abszolút megérheti a puskaport, mert azért ott már valószínűleg nem lesz olyan, legalábbis szerintem nem lesz olyan blue chip player, akit helyette húznék, ha ott bent van, Pickett, Willis, nem tudom, Corral, bármelyikük lesz addigra a QB1 mondjuk náluk vagy nálam, azt lehet, hogy megcsinálnám a helyükben, mert akkor kiúszhatják azt, akit a legjobbnak vélnek.
Vagy pedig is lehet cserélni, ugye, hogyha úgy látják, hogy a Blancos kivinné mondjuk, és akkor...
Abszolút. A trade kérdés az nehezebb, nyilván Garoppolo szintű irányítókért nem cserélnék, szerintem ezt százszor megbeszéltük, hogy Wilson, Watson, ez az a vonal, akiért trédelni érdemes ilyen szituációban, illetve hát nyilván ugye lehet, hogy mondjuk, nem tudom, most gondolkozok, hogy van-e olyan, akiért trédelnék.
Rodgers nem mondtad még, de...
Ja igen, Rodgers, ja. Igen. Nem tudom, hogy mennyire valóságos, hogy hát, mondjuk a Washingtonba ja. Bármelyikük megy.
Az biztos, igen, hogy, igen, az jó kérdés, mert szerintem nem vonzó Washington, hogy oda nem, akarjon menni valamelyik.
Igen, tehát, hogy... amit így le tudok szögezni szerintem összességében a Commanders helyében, hogy én csak akkor mennék rá új irányítóra, hogyha az jelentős előrelépés Heinikéhez képest, és nem pedig egy picit jobb, és majd meglátjuk hát, ha jobb lesz az offense típusú dolog. Ez csak is egy nagy névre való vadászattal, amire jelenleg az ő helyükben nem nagyon látok esélyt, vagy pedig a drafton, hogyha az ő kiszemeltjük, lehullik oda 11-re hozzájuk mondjuk az első számúnak vélt irányítójuk, akkor azt elhoznám. Máskülönben pedig bármilyen is rosszul is hangzik, meg nem vagyok én se a híve annak, hogy tologassuk, de nem feltétlenül áldoznék komoly értékeket.
Igen. Ebben azért egyezünk, azért sokat beszéltünk már erről adásban is, vagy Discordon is olvashattátok, hogy mi a véleményünk azért itt az irányító kérdésről, hogy vagy tényleg topot vigyél el, vagy amúgy meg ne áldozzál sokat rá. Tehát ebben teljesen egyetértek. Az egy másik kérdés, hogy mi lesz a Commandersnél, mert azt tényleg nem látom, hogy valamelyik top QB-t köt neki. Azt ellenben nem tartom elképzelhetetlennek, hogy mondjuk egy Garoppolo jön, de és akkor mellé le draftolni, az úgy elképzelhető, tudom, Heinikivel szerintem nem jutnak sehová, nyilván egy Garoppolóval sem, tehát vagy egy Winstonnal, vagy egy Mariotával, lehet, hogy olcsón, egyébként lehet mind a kettőt bepróbálnám Heiniki helyett, de most ez már majd, hogy nem tök mindegy. És akkor ott a draft. Most itt kell körvonalazódni itt a first take-em, hogy én Malik Willis szeretném QB1-nek, de még azért nem ástam bele mélyen magam itt a QB elemzésekbe, ez majd itt Super Bowl után elkezdődik. De úgy benne látom, hogy belőle ki lehet hozni valamit, nem első évben, tehát hogy ott mit se várnék tőle első évben, de ha őt el lehetne vinni ott 11-en, akkor most így február 4-én még nem túl mély QB elemzéssel őt választanám helyükben, ha erre kerül a sor. Bence kérdései következnek. Kicsit kevesebb beszélgetés folyik róla, de hol köthet ki Deshaun Watson így, hogy a Dolphins kvázi elköteleződött Tua mellett?
Hát, nyilván ez megint egy olyan kérdés, ahol elsősorban találgatni tudunk, mert egyelőre semmit nem tudunk az ügyének előre haladtáról, se arról, hogy hogyan vélekednek hát most
az, a ligában. Az biztos, hogy lesz, tehát hogy szerintem vagy majdnem biztos vagyok benne, hogy lesz előrelépés, lehetőleg most valamikor február, március elére, nem tudom, mikorra van kiírva valami előzetes, mit tudom, nem vagyok otthon ebben a jogi dolgban, de hogy valami előrelépés, vagy tehát szerintem a piac nyitásig tisztában fogjuk látni Watson helyzetét, akár pozitív, akár negatív irányba.
Abszolút, egyébként én arról sem vagyok 100%-ig meggyőződött, hogy Dolphins elköteleződött Tua mellett, ez már biztosan 100%-ra vehetjük, azért itt új edző lesz, felfordult a piac, vagy felfordultott minden, nem tudom. Tehát, hogyha a Watson elérhető lenne a számukra, azért akkor szerintem azt az elköteleződést azt fel tudnák bontani még idejében Tua irányába.
Ugyanez igaz az Eaglesre is szerintem.
Abszolút.
Hasonló elköteleződés volt
teljesen. Egyébként te kire tennéd a legnagyobb százalékot, hogyha most itt február 4-én nyilván tudatlanul kéne mondjuk, hogy Watson hol lesz jövőre?
Hát az a baj, sehol se tudom így igazán elképzelni most.
Tehát, hogy azt is mondhatod, hogy kiüli még a jövő évet is.
Hát,
mert egyébként lehet, hogy azt mondanám.
De... Én azt kevésbé mondom, mint hogy valahol játszani fog, de hogy hol... Carolina?
Ó, az nem rossz egyébként, de nem tudom, hogy mit adnak érte, igen.
De idején meg jövő évi elsőt tudnak, meg egy Jeremy Chint, vagy nem tudom.
Meg egy McAfee-t. De hát
de szerintem ez
még mindig kevés.
Szerintem őt nem akarják majd. Jó, hát nyilván, ja, jó kérdés. Nekik nincs elég tőkéjük, meg...
De tőkéje az csak a Dolphinsnek, meg az Eaglesnek van igazából, szerintem olyan, ami is.
Na jó, amiért... de a Panthersnek nincs második, harmadik, negyedik köre sem, csak jövőre. Tehát az
jó, hát igen.
Még egyre rosszabb, de igen, van két első köre végül is, az idei meg a jövő évi. Jövő évi második, de az meg igen.
Egyébként én azt mondom, hogy simán benne van, hogy még Watson ezt az évet is kiüli utána, meg akkor már ki tudja, hogy két év után pontosan mennyi lesz az értéke.
Ja, én az ellen fogadnék, hogy kiüli, de hogy melyik csapatba megy. Most tényleg Carolina, de hát nem, mert ott érzem a Darnoldnak a pénzével együtt. Nem tudom. nehéz szituáció, mert most kevésbé érzem egyik, bármelyik csapatban a nagy hajlamot erre, vagy nem is tudom. Broncos lehet szintén, de nem tudom, Cleveland, de ott se érzem annyira. Pittsburgh, de az sem az ő terepük szerintem. Bármi. Jó, nem akarom Big Ben-t hasonlítani az off-field dolgokat, de ezzel lehet viccelődni. Ja, hát igen. Nehéz kérdés. Menjünk is tovább akkor. Mi lesz a Tampával Brady nélkül?
Hát, én nem vagyok túl bizakodó. Tehát, hogy láttuk, hogy ez a Buccaneers hol volt Brady előtt. Igazából most eltelt két év, és az a baj, hogy nem csak Brady fog innen távozni, hanem én nagyon félek attól, hogy most már nem lesz olyan könnyű egyben tartani ezt a csapatot, mint tavaly, amikor még neki akartak menni még egy championshipnek. Ugye nyilván a legnagyobb kérdés az, hogy irányító fronton mit tudnak kezdeni, és én a jelenleg kereten lévő irányítókkal kapcsolatban nem vagyok annyira bizakodó, szerezni nyilvánvalóan ők sem nagyon fognak tudni, és ez már nálam eldönti azt a kérdést, hogy valószínűleg azt mondanám, hogy nem jutnak Lióba sem, mondjuk ezt meg a csoport miatt nem feltétlenül tudom kijelenteni, de tehát a lényeg az, hogy nem látok egy 8-9 győzelmes csapatnál semmiképpen többet ebben a keretben így.
Hát nyilván, hogyha Kyle Trask lesz az irányító, akkor én se.
Hát de ki más?
Winston visszajön.
Hát jó, igen. Egyébként Winston-nal se látok egyébként egy 9 vinnél többet.
Hát én azért igen, mert azért a keret jó, és nagyon sokat nem fog gyengülni szerintem. Most egy-két játékos lehet elveszteni a kezdőből, de ennél többet nem gondolom, és jó, nyilván az irányító vissza
hát
is, és az
óriási. Szinten, figyelj, nem, Gronk nem lesz, EB nincsen már, lesz,
jó, okay, hát,
van két elkapója van, de azért Winstonnal az a két elkapó, nem ugyanaz, mint Bradyvel az a két elkapó, tehát én azért Winstonnal is megkockáztatom, hogy 9 vinnél nem biztos, hogy többet látok bennük.
Jó, hát jó, igen. Lehet, mert azért a 10 az már nem kevés. De mondjuk a csoportnak tényleg olyan egyszerűnek tűnik így jelenleg Taysom Hill-lel, Matt Ryan-nel, meg Sam Darnold-dal. Ja, hát figyelj, el tudják hozni Rodgers-t, akkor jól járnak.
Ja, hát ja, igen, tényleg a Rodgers lehetőséget hirtelen kiadtam. Hát nyilván, tehát így most kontesztus nélkül, hogy mondjuk egy Star QB oda menne, csak a keretet vizsgálva mondanám azt, hogy persze nem rossz ez a keret, nem úgy kell beszélni róla, de mindenképp a QB az egyik legfontosabb persze, faktor, ja. És ha megnézzük, akkor a Broncosnak is volt egy nagyon-nagyon jó kerete, de egy nem tudom, hasonlóan rossz QB, mint hogyha mondjuk Trask-kal kéne neki menni a szezonnak, és hát láttuk, hogy azért az mire volt elég. Jó, egy hozzáteszem egy erősebb csoportban, de ettől függetlenül sem hiszem, hogy... Tehát egyébként az lehet, hogy egy 9 win, és akkor azzal megnyerik a csoportot, de az utána kevés lesz ugyanúgy.
Ja, igen, tényleg, nyilván az irányító. Ha a Trask lesz az irányító, akkor pozitív szezon sem várok. Még ebben a csoportban se, talán, sőt. De igen, nyilván az irányító kerül sokat el, de ha már egy közepes QB-t hoznak, szerintem akkor behozzák a csoportot, tehát most nem tudom, kire gondolok itt hirtelen közepes QB-ként, de még Winstonnal is megkockáztatom, hogy behúznák a csoportot. Nem gondolom, hogy Winston visszajönne éppen, de azt mondom, hogy még szerintem bele is behúznák a csoportot. Bridgewater, nem tudom, szerintem nagyon nem érene ebben a rendszerben, az a bajom vele. Meg Garoppolo megszerzésével is, mert azt is felvetették már sokan, de hogy szerintem nagyon nem érenek ebben a rendszerben, úgyhogy azért nem gondolom őket reális opciónak. Akkor már inkább Treskel mennek szerintem. Meglátjuk. Mit gondoltok Staley első évéről a Chargers-ben?
Hát azt, hogy alapvetően azért megmutatta, hogy miért is jó edző, viszont sokszor megmutatta azt is, hogy miért nem komplett edző még. Nekem tetszik, amerre a Chargers elindult, és egy nagyon jó felfogás edzőnek gondolom Szélit, nagyon jónak gondolom az ő rendszerét. Tetszik, amit negyedik kísérleteknél csinál, tetszik, hogy használja az analitikát. Ugyanakkor talán nehéz ezt megfogni, ezt a győztes mentalitást, de ezt még benne sem érzem együtt a Chargers-en.
Én nagyon nagyra vagyok Szélivel egyébként, tehát hogy én jövőképet tekintve mindenképp nagyon pozitív vagyok vele kapcsolatban. Kell neki vagy 4 kezdővédő még, mert ez a 3, ami van, vagy nem tudom, ez nem elég. Úgyhogy szerintem, hogyha most sikerül azért kicsit bevásárolni ők, és bőven van pénzük erre, akkor én nagy dolgokat várok ettől a Chargers-től. Tehát, hogy a védelme volt a probléma idén, és nem azt gondolom, hogy a rendszerrel, hanem az, hogy nem voltak meg az emberek ez a rendszerhez még. És próbálgatott Staley is ezt azt csinálni, de azért tényleg kevés volt itt az emberanyag. Szerintem ezt orvosolják idén, és szerintem a Chargers tök jó lesz jövőre. Következő kérdés a Bencenek, hogy D-ból ki tud hozni Jonesból egy közepes teljesítményt. Ezt szerintem átbeszéltük D-bolnál. Tehát a közepest az igen. Hogy gyorsan lezárjam. Utolsó kérdés a Bencének. Ha most ennyire jó Burrow, akkor mi lesz, ha lesz előtte fal?
Hát az érdekes kérdés, mert amúgy szerintem nagyon jó Burrow, és én nagyon szeretem is a játékát. Ugyanakkor van egy olyan gondolatom is vele kapcsolatban, hogy azért neki itt az év végén, nem a rájátszás tekintve, hanem az alapszakasz év végén nagyon-nagyon jó kijött a lépés, és igazából szerintem nagyjából ott ahhoz közel van a píkje, amit ott mutatott. Jó, rossz kifejezés, mert nem ott van a píkje, de hogy ott tényleg azért...
Szerintem ez nem egy rossz állítás, hiszen akkor kb. A legjobb iránytő volt abban a negyed évben.
Tehát, hogy szerintem valahol ahhoz közel van a pik, és attól még, hogy jobb lesz előtte a fal, inkább csak a tűrés határát, meg kevésbé lesz sérülékeny, meg nem tudom, kényelmesebb lesz neki úgymond a zsebben, és neki... Érzésre lesz jobb játszani, viszont nem biztos, hogy sokkal többet fog tudni ettől függetlenül kihozni magától. Nyilván kell egy jobb fal, hogy például Titans-szerű meccsek ne következzenek be, de én úgy gondolom, hogy ott az évvégi játékával azért már láttuk nagyjából, hogy hol van neki az a plafon közeli dolog, ami tehetség alapján kijöhet belőle.
Igen, meg amúgy szerintem neki nem árt, hogyha egyszer-egyszer megütik. Mármint, hogy ő szerintem azt, hogy felspanolja. Nyilván nem az, hogy most 9-szer szekkeljék egy meccsen, nem azt akarom minden meccse kihozni. Meg hogy ne rakjunk elé falat, tehát hogy egyáltalán nem erről van szó, csak hogy szerintem ez kihozza belőle a pluszt, hogyha kicsit nehezebb a dolga. És most lehet hülye hangzik, vagy nem tudom, de szerintem ez belőle egy pozitívat hoz ki. Alapvetően meg amúgy is egy olyan irányító azért, aki a végletekig tartja a labdát, és így hoz ki sokszor nagy játékot belőle, tehát ő nem az, hogy ó, látom a nyomást, már jön, akkor gyorsan szabadulok, hanem azért megvárja az utolsó pillanatokat is szívesen, ami összességében jó dolog, hiszen több pozitívumot ki tud hozni belőle, főleg egy rosszabb falnál. A bajat értek, hogy nem tudom mennyire, tehát hogy szerintem el tudjuk valamennyire vonatkoztatni a Pöró játékát a faltól, vagy azért tudjuk úgy nagyjából magában kezelni, mint irányítót, és azt láttuk, hogy rohadt jó. Az, hogy lesz egy jobb fal előtte, az a számain fog valószínűleg segíteni, meg a csapat offense teljesítményé, mert mondjuk a futójáték is jobban fog menni, ami összességében azért segíti a dolgokat, szóval én inkább ezt várnám, szerintem azért Burrow-t már most is kb. A top 5-6-7 irányítóba tesszük legrosszabb esetben is, tehát pont a legrosszabb esetben is 6-7 körül, tehát olyan sok mozgástere már felfelé nincsen. Balázs kérdései. Mennyire nehéz egyben tartani egy csapatot a Super Bowl után, akár győztes, akár vesztes oldalról? A Tampa tavalyi mindenkit megtartanak teljesítménye egyszerű kivétel volt, vagy ami Bradynek köszönhető, vagy meg lehet ezt is ismételni. És akkor a kérdés, hogy hogyan állnak a csapatok a fizetési sapkával, meg lejáró szerződésekkel. Gondolom ez a Ramsra, meg a Bengalsra vonatkozik, ezt mindjárt megnézem, amíg válaszolsz az elejére.
Jó. Alapvetően egyébként azt gondolom, hogy nem olyan könnyű egyben tartani Super Bowl győztes csapatot, mert egyrészt nem lesznek már annyira éhesek a játékosok, és ez a motivációkban is megjelenik, egyre inkább pénz felé fognak kacsingatni. Valamint nyilván más kihívásra is vágynak, most persze azokat a játékosokat leszámítva, akik mondjuk nagyon a rendszerben nagyon jól érezték magukat, nagyon megvan a helyük ezen a területen, ettől függetlenül mind motivációban, mind éhségben megváltozik ilyenkor a játékosok tudata, és nyilván a magukról alkotott kép is egy picit pozitívabb irányba lendül el, többet hisznek magukról, vagy több fizetést akarnak, vagy úgy érzik, hogy annyit érdemelnek meg. Ezért szerintem semmiképpen nem olyan könnyű összetartani egy csapatot. Nyilván ez nem úgy értendő, hogy mindenki el akar majd menni, meg szét fog esni teljesen az egység, de lesznek akár olyan fontosabb építő elemek is ebben a volt Super Bowl győztes csapatban, akik valószínűleg el akarnak majd menni. Nyilván, hogyha távozik egy játékos, az tovább döntheti a későbbi dominót. Itt a Buccaneersnél nagyon belejátszott szerintem a Brady hatás, mert ugye Gronk egyértelműen miatta maradt, AB-vel is nagyon jó volt a viszonya például, de a több nagy nevű játékos is szerintem azért maradt, mert tudták, hogy itt most Bradyvel még benne van egy nagy nekifutás, komplett a csapat, igazából olyan hosszú, vagy olyan hosszú távú nagy szerződéseket itt a kiöregedők nagy része már nem hiszem, hogy remélhetett a piacról, úgyhogy ez inkább itt szerintem félig meddig a szerencsének is volt köszönhető, meg a csillagok együttállásának. Nem megismételhetetlen, de inkább a kivételesebb esetek közé tartozik ez, hogy mindenkit tényleg meg lehet tartani. Azt mondanám, hogy nem tudom, a fontosabb játékosoknak mondjuk 70-80%-et lehet egy Super Bowl győzelem után ott tartani.
Megnéztem közben a két csapatot. A Bengalsnek 58 milliója van, az egyik legtöbb a ligában, a Ramsnek mínusz 13, az egyik legkevesebb. Szabadügynököket nézve, a Bengalsnál igazából Jesse Bates van, mint nagyon fontos játékos, egy pár közepesebb, tehát ez egy elég jó szituáció jelenleg. Ramsnél, amellett, hogy ugye kevés pénzük van, ott van Von Miller, Odell Beckham, Darius Williams, Austin Corbett, Brandon Allen, Sebastian Joseph Day, úgyhogy ezért ez egy combosabb munka lesz Ramsnél együtt tartani a csapatot. Náluk azért a csapatépítési filozófiából is tudjuk, hogy kelleni fog az, hogy mondjuk hátsó körös draftoltak bejöjjenek, az utóbbi években be is jöttek azért átlagnál jóval nagyobb százalékban. De ezt azért, tehát itt mondjuk ezeket a sztárokat nehezebb egyben tartani nyilván, amikor már jóval előrébb léptél ebben, hogy akkor szerzel még több sztárt. Nyilván akkor eljutsz oda, hogy kevésbé fog menni. Másik kérdés a Balázsnak. Minek köszönhető Burrowék remeklése két pocsék év után? Összeállt a csapat, vagy sikerült mindig egy góllal többet lőniük, mint másoknak? Vagy valami más?
Szerintem azért ez egy nagyon-nagyon összetett történet, tehát nyilván onnantól kezdve, hogy Burrow 1-1 volt, azért tavaly is egész magasra húztak, amivel egy nagyon fontos építőelemet építettek be ebbe a gépezetbe támadó oldalon, de hát amiről szerintem az összefoglaló podcastben beszéltünk, hogy csapat egy építés terén a Bengals itt ebben az off-seasonben, sőt az elmúlt két off-seasonben nagyon-nagyon jó munkát végzett. Itt a védelemben is olyan játékosok érkeztek, akik abszolút jó rendszerfitnek tűnnek, nem is lettek túlfizetve, ugyanakkor produktivitásban meg tudták ismételni azt a teljesítményt sokan, vagy még lőni is az értékükön, ami eddig nem volt jellemző, vagy hogy például Henderson esetében azt gondoltuk, hogy nem fenntartható. És nyilván itt minden posztra érkeztek olyan fontos kezdők, vagy kiegészítők, akik hozzájárultak ehhez a sikerhez, és nyilván ugye Burrow azért harmadévesként már érettebb játékot mutat, és folyamatosan fejlődik, azért ez az elkapó trió itt Chase-zel még jobban összeállt, már előtt is a két fiatal azért nem volt rossz, valamint azért szerintem azt se tagadjuk le, hogy részben nyilván szerencséjük is volt, mármint úgy értem a szerencséjüket, hogy tényleg pont jókor állt össze minden annyira nagyon
meg egészségesek
jó.
Is egyébként.
Azt is akartam mondani, hogy az egyik legegészségesebb gárda talán az egész szezont a rájátszás tekintve is, úgyhogy nyilván ez egy nagyon sok összetevős egyenlet. Egyébként egy nagyon szép sztori, hogy 3 év alatt az 1-1-ből a Super Bowl-ba jutottak, és sőt még a tavalyi 1-5 után is ez egy nagyon nagy ugrás. Itt szép lassan került minden a helyére, szerintem a Bengals egy nagyon-nagyon jó csapat lesz a jövőben is, de ott a rájátszásban már azért sok mindennek össze kell állni, hogy pont te legyél az a csapat, aki még tud nyerni két meccset.
Igen, igazából elmondtam mindent, amit gondoltam én is ide. Még egy utolsó kérdés Balázstól. Szerintetek mikor lesz USA-n kívül megtartott Super Bowl, ha lesz egyáltalán?
Hát ezekkel az international dolgokkal én nem annyira vagyok tisztában már, mint hogy mi lehet az elképzelhető. Azt ugye tudjuk, hogy azért az NFL, mint cég, mint brand szeretne nagyon terjeszkedni, de azért a Super Bowl az egy annyira kultikus dolog ott szerintem a nemzet történetében is, hogy USA-n kívül megtartani, hát szerintem ezt nem a mi emberöltőnkben.
Én is azt akartam mondani, hogy szerintem azt mi már nem éljük meg. Ha lesz, valamikor, egyszer valamikor lehet, hogy elképzelhető, de tényleg nem gondolom, hogy ez a következő 50 évben, ami azért elég nagy táv, mert 50 Super Bowl-nál tartunk, ami 56-nál, tehát végül is akár, de úgy még nem látom ezt magam előtt. Gábor kérdése következik, kicsit hosszabb. Bár még messze a draft, de van pár csapat, amelyik már erősen oda tekinget. A draft azoknak a legfontosabb, akiknek új irányító kell. Megítélésem szerint a következő 2 évben 11 csapatnak kellene új irányító, és akkor most nem foglalkozik Vikings-zal, Cousins kapcsán, Seahawksnál Wilson kapcsán, mert akkor ők egyenlőre maradnak, ha nem, akkor meg náluk kéne, szóval ezt most kilőtte. Ezek a csapatok Lions, Texans, Giants, Panthers, Falcons, Broncos, Commanders, Saints, Steelers, Buccaneers, Colts, és akkor itt még feltételezte, hogy Tua és Zach Wilson két éven belül nem kerül leváltásra, de mondjuk Daniel Jones, Kyle Trask és Wentz meg igen. Szóval, ezekből a meglátása szerint három csapat van, amelyiknek már idén muszáj lenne irányítót szerezni, Panthers, Broncos, Steelers, esetleg a Saints, és megszereztető irányító, ugye Watson talán Rodgers, és Garoppolo, mert ugye már viszont már kizárta, és ennyi. Ez az idei irányítók lesz nem túl fényes, és a 2023-as mokkokat nézegetve is úgy látta, hogy Spencer Rattler a harmadik, aki idén eléggé megbukott, szóval ez sem néz ki valami jól. És akkor azt mondja Gábor, hogy neki nagyon nem jön ki a matek. Miként lesz ennek a 11 csapatnak új irányítója? Mit gondolunk erről?
Hát úgy jön ki a matek, hogy jövőre is lesz 5-6 olyan csapat, aki szenvedni fog az irányító helyzetével legalább, mivel azt mi is már ebben az adásban többször elmondtuk, hogy az idei irányítók lesz nem túl jó, onnan jó esetben 2-3 csapat, ha megtalálja. Hát 2-3 biztosan be fog próbálkozni, aztán, hogy mennyire találja meg a számítását, az már tényleg homály fedi. Itt nyilván ugye, ha Watson visszatér, az ugye ad egy irányítót, de ettől függetlenül meg fog maradni 5-6 olyan csapat, aki vagy egy áthidaló megoldással fog neki menni az évnek, mint mondjuk Winston, vagy Bridgewater, vagy Garoppolo, tehát most tök mindegy, ezeket az irányítókkal számolni kell, mert mivel nem jön ki a matek, valahol ők kezdeni fognak, hogy mennyire áthidaló jelleggel, vagy mennyire komolyan, most mi sose fogunk belelátni, én remélni tudom csak, hogy nincs már olyan NFL franchise, aki ezekkel az irányítókkal teljesen konkrétan hosszú távra akar tervezni, úgyhogy hát sajnos többek között például a Broncosnál is benne van simán, hogy marad egy szenvedés még a jövő évben, és hogyha nem sikerül senkit trédelni, és mondjuk nem is csúszik le az első két irányító hozzájuk.
Igen, hát hogy ez ilyen, hogy nem lesz 32 csapatnak franchise irányítója, főleg jó franchise irányítója nem lesz, tehát azért ez már elég régóta így van, és még egy ideig így is lesz, bár szerintem most már azért kezdünk egész jól telítődni, és szerintem azért a liga vége szintje az jóval magasabban van, mint 10 éve, de ez most megint egy másik diskurzusnak a kezdete lenne, de hogy az idén is fognak majd 2-3-4 első körös játékos draftolni, akik rövid távon megoldják ezeket a helyzeteket, hogy nem kell irányítót hozni, vagy nem akarnak majd, mert bíznak ebben az első körösben, tehát az akkor kilő, mondjuk legyen 3 irányító, és akkor nem tudom, Watson, Rodgers, Garoppolo az még 3, még a Garoppolo sem egy nagy megoldás, de azért a top 25-ben azért talán benne van, még hogy nyilván nem is akarsz ráépíteni, de hogy nyilván a végén már ilyen irányítókkal fogsz, vagy a liga végén már ilyen kezdő irányítók lesznek, mint Goff, Garoppolo, Bridgewater, Winston hasonlók, tehát hogy Mayfield, vagy nem tudom vele most mi a gondolkodás, de igen, szóval már jövőre is lesznek majd trade jelöltek, meg free agentek, de persze, tehát hogy még a végén már nem jó lenni irányító fronton, ez így van, és így is volt így ideje, meg így is lesz még ideig. Bence kérdése, Jimmy Garoppolo előrelépés lenne Mayfield-el szemben, ha leigazolná a Browns?
Röviden? Nem gondolom.
Mondhatod.
nem, hát igazából nehéz kifejteni, tehát nem lenne előrelépés, mert ugyanúgy nem látok egyik irányítóban se jelenleg mondjuk olyan topán talentet, de hogy mondjuk még azt a jelenleg azt az irányítót sem, akire biztos azt tudom mondani, hogy egy-két évre Super Bowl-t tudok építeni, még akkor is, hogyha most Shanahan Jimmyvel majdnem megint megmutatta, hogy ott lehet lenni a Super Bowl-ban. Ettől függetlenül optimális helyzetben egyik irányítóval sem egy Super Bowl-ra mennék neki.
Igen, ugye a tavalyi Mayfieldhez képest előrelépés lenne Garoppolo, csak a tavalyi Mayfield az sérült volt az év 3/4-ben, és nem tudom mennyire tükrözi ez a valós játékát, még ha nem is gondolom, hogy egy top irányítónak, akire szívesen építenék, de azért annyira nem is szar, mint amennyire idén láttuk, és nagyjából hasonló polcon van, mint Garoppolo, ezért plusz pénzért teljesen feleslegesen elhozni Garoppolót, tehát ebben így rációt nem látok egy ugyanolyan polcon lévő irányítóért még többet kifizetni, mert ugye Mayfieldnek a fizuját azt már biztos ki kell csengetni. Most ha Mayfieldet elcserélik és hozzá helyette Garoppolót, akkor pénzügyileg meg teljesítőnyben is nagyjából ugyanott vannak. Lehet, hogy Garoppolo egy kicsit jobb, mint Mayfield. Azt mondom, hogy ő egy biztosabb opció talán, de hogy most ott előrelépést nem vársz ettől a buff-tól, hogyha ezt megléped. Dax fan kérdései következnek. A legjobb négy közé 2-3 olyan csapat is került, ahol a futás nagyon hangsúlyos, és még van egy-kettő komolyan vehető csapat, mint Ravens, Colts, Patriots, Eagles, ahol szintén erre építenek. Lehet ez egy új trend kezdete, vagy inkább az irányítók limitáltsága miatti kényszer? Gyorsan kigyűjtöttem itt, hogy egyébként a top 4 csapatból a Chiefs második, a Bengals hatodik, a Rams hetedik legpasszorientáltabb volt idén, egész évet nézve, első félidős korai downos arányt tekintve, tehát igazából a négyből csak egy volt futásorientált csapat, ha így nézzük, bár nyilván a Bengals az év elején, nem szerint az év végén láttuk talán jobban ezt a több futás dolgot.
Hát alapvetően ugye az a véleményem, hogy nem feltétlenül lesz ez egy trend, vagy nem is lehet ez egy trend. Lehet egy elgondolás az, hogy igen, nem az irányítók limitáltsága miatt kényszerül mondjuk Senehem arra, hogy futásorientált legyen. Másrészt pedig azt gondolom azért, hogy azt mi többször mondtuk, hogy lehet futni, hogyha hatékonyan tudsz futni. És Shanahan rendszere, vagy például a Ravensnek a rendszere, amikor még nem volt annyi sérültjük, most csak így hirtelen ez a két csapat ugrik be, az abszolút olyan volt, hogy azokkal futtathatod a labdát, és akár eredményes is lehetsz vele, viszont ez inkább ritkaságban menő dolog manapság, és nem gondolom, hogy a jövőben ebből egy olyan trend lenne, hogy efelé fordulnának a csapatok, és...
Igen, hát, részben talán, de már a következő kérdés is, vagy részkérdés, hogy ilyet többször elhangzott, hogy ez és ez a csapat védelme passz ellen van kitalálva, és szétfutják őket, akkor ez a run heavy dolog működhet is akár, nem? Tehát, hogy ez is szerintem ide kapcsolódik.
Attól még, hogy egyébként bizonyos csapatok ellen lehet futni, láss például Chargers, akikről ma meg beszéltünk, az nem azt jelenti, hogy te eredményes leszel overall a ligában, és sokáig jutsz, bizonyos csapatok ellen lehet, hogy az a jó taktika. Szerintem alapvetően nem run heavy offense kell építeni, viszont kell adaptálódni a meccs és az ellenfélhez, és hogyha az a jó taktika, hogy fussál, és tudsz eredményesen futni, akkor tedd azt, viszont nem feltétlenül erre építeném a franchise-omat.
Egyetértek, nekem itt ezzel az egész, tehát itt, hogy a védelmek is passzálán vannak kitalálva, stb. Most a Rams pontosan megmutatta, hogyha nagyon futásra építesz támadó oldalon, és nem igazán tudsz passzolni, akkor ezek a védelmek is tudnak alkalmazkodni, és felraknak 6 embert a vonalra, és még 2 mögé, vagy 3 mögé a boxba, és akkor meg nem fogsz tudni futni, mert láttuk, hogy a Rams, vagy a Fortnite is, nem tudom, 2 yardos átlaggal futott, tehát azért nem gondolom jónak ezt a futásra való építést, mert ha nincs, nem tudsz passzolni, akkor ezt tök jól elveszik, és ezt láttuk a Fortnite, ezt a Rams meccsen, láttuk az Eagles Buccaneers meccsen, hogy az Eagles futása is az egész évben, vagy mióta álltátok erre a futásorientált dologra, olyan leengerre volt, hogy az csak na, és akkor a playoffban megmondta Bowles, hogy jó van, ezt én fixen megállította, és nem sikerült passzolni, és ezzel ezt elég könnyen el lehet venni ezt az egészet. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ez nem lesz egy trend, és nem lesz egy jó irány senkinek sem, hogyha nagyon erre épít, és nincs igazán jó B-terve. A B-terve megnyom az, hogy jól passzol. Még egy kérdés Dax fentől. Többször az volt az érzésem meccseken, hogyha egy top irányító van a csapatban, akkor az edzők, mintha kevesebbet készülnének, és a meccseken is inkább hátradőlnek, mert ott van az elit QB, oldja meg. És az elit QB-nak meg akkor egója van, hogy el is hiszi, hogy meg tudja oldani, és veszítenek. Nektek is van ilyen érzésedek?
Ez most ilyen nagyon recency bias, nem Rodgers és Mahomes kapcsán, ahol nem történt változtatás, és a két elit QB sem tudta megoldani. Nekem őszintén megmondom, nincs ennyire ilyen érzésem, tehát alapvetően egyébként ráadásul Reed és LeFleur is jó edzőnek tartom, aki nem csak hátradől, de most lehet, hogy volt egy-két olyan meccsük, ahol hibáztak, és nem nyúltak bele a meccsbe, vagy nem túlságosan bíztak az elit kubiukban, de hát egyébként az vesse rá rájuk az első követ, aki mondjuk nem bízott volna Rodgersben, meg Mahomesban, ami nem azt jelenti, hogy nem kellett volna segíteni, vagy belenyúlni, de valahogy lehet, hogy ilyen természetes mechanizmus, hogy azt hiszed, hogy majd megoldja a kubéd. Egyébként alapvetően nem gondolnám, hogy ez így az egész évre jellemző lett volna.
Szerintem nekem itt egyből a Rams jutott eszembe erről az okfejtésről, és szerintem egy tök jó példa, hogy ugye itt a Goff-Stafford cserek kapcsán, hogy ugye McVaynek lett egy top irányítója, aki olyan képességekkel rendelkezik, ami nagyon megnyitja az offense-t, és ezért nem kellett, vagy kevésbé kellett azon erőlködnie, hogy minden egyes játéka tökéletes legyen, és minden lehetséges eszközzel kisegítse az irányítóját. Mert ugye Goffnál ezt meg kellett tenni, és akkor azért volt a millió motion, play action, bootleg, minden a lehető dolog, ami el lehet képzelni, hogy ki legyen segítve az irányító. És most már, tehát most ez nem kell, hogy minden egyes játéknál így legyen, mert az egyszerűbb, hagyományos passzjátékok, amik minden egyes offense-ben benne vannak, és amik többet várnak egy irányítótól, mert meg tudja oldani. És tényleg Stafford annyira kinyitotta ezt a playbookot, és egy csomó olyan dolgot csinált a Rams idén, amit korábban nem, hogy az tök jól működött. Egy ideig, mert utána viszont évközben volt egy ilyen hold pont, amikor kicsit kies meg, kiismerték az offense-t, és akkor nem működött már annyira a dolog, és ennek kellett egy löket, és McVay azért megtalálta ezt, tehát hogy a két offense-t, a két évnyi offense-t azért kicsit összerakta, vagy közelítette egymáshoz, inkább azt mondom, és akkor kicsit többet tett az irányító keze alá, és így egy jobb offense alakult ebből ki. Szóval ebből azt akarom mondani, hogy szerintem az annyira nincs meg, hogy majd az irányító megoldja. Olyan viszont van, hogy akkor többféle dolgot tudok hívni, többet rakok az irányítónak a tálcájára, és hagyom, hogy ki tudjon teljesedni, és nem akarom beskatujázni egy olyan offenszbe, ahol nem tud ki teljesedni, és csak a first read-eket kell megdobni, és stb., mert az egész csapatnak és az egész támadósornak árt, mert nincs annyira megnyitva a játék tér és az egész playbook, úgyhogy összességében ezzel így nem értek egyet, és szerintem a Rams-nél ez nagyon jól megmutatkozott, hogy ez hogy néz ki egy rossz irányítóba, egy jó irányítóba váltás. Végül, nem utolsó sorban Norbi két kérdése következik. Az első úgy szól, hogy csak nekem van olyan érzésem, hogy az idei szuper volt inkább a koordinátorok miatt nyeri majd meg valamelyik csapat, mint sem a főedzők miatt. Valahogy mindkét főedző képes keresztbe tenni a játékosainak rossz time management-tel, semmire elpazarolt challenge-ekkel, és úgy általában rossz playhívásokkal. Ezek az alapszakaszban is megvoltak, de itt a playoffban sokkal feltűnőbbek.
Egyébként lehet, hogy a playoffban sokkal feltűnőbbek az edzői hibák és limitációk, mert sokkal nagyobb súlya van egy-egy rossz döntésnek, vagy egy-egy rosszú menedzser drive-nak, vagy rossz időkérésnek, challenge-nek. Ettől függetlenül egyébként nálunk elhangzott az a mondat, hogy mind a négy edzőben csalódtunk itt a főcsoport döntők alatt, mert hogy igazából egyikük sem végzett jó munkát, és akár rámehetett volna bármelyik másik, akár továbbjutó csapatnak is a mérkőzése arra, hogy az edzője nem hozott jó döntéseket adott helyzetben, vagy nem volt képes változtatni. És a Super Bowlban nekem is van ilyen félelmem, hogy benne van, hogy mondjuk az edző, egyik edzőn fog ez elmenni, sőt, valamelyik edzőn el fog menni valószínűleg tipre, mert ha csak nem lesz valami olyan váratlan dolog, amivel meglepnek mind a kettőnket, akkor igazából azt várnánk, hogy az egyik edző majd valahol el fogja rontani. Fú, hát nehéz amúgy, mert Zach Taylorral kapcsolatban inkább így összességében vannak hiányérzeteink, amit egy, szerintem egy-két hét alatt nem tud rendbe tenni, és nagyon meglepne, hogyha így koncepcionálisan merőben más lenne a Bengals, főleg támadó felfogásban, mert ő egyébként mondjuk time management, vagy időkérések, vagy pillanatnyi döntések terén nem hozott kifejezetten olyan rossz döntéseket, mondjuk, mint a túloldalon McVay, aki viszont ugye a challenge-eivel, vagy az időkéréseivel, vagy pedig a ráült eredménnyel lehet kritizálni. Nála meg ugye viszont azért alapvetően a rendszer koncepció összességében rendben van, még hogyha néhol-néha kis lóg a lóláb, úgyhogy igen, nem tudom, szerintem így nekem az az érzésem, hogy ebbe a playoffba így többet is beszéltünk az edzőkről, mint szoktunk, és sokkal több is volt az edzői hiba, mint talán az eddigi években.
Lehet. Én annyit akartam itt hozzátenni, hogy szerintem azért McVay-t túlságosan ekézik sokan, mert ezek nagyon látványos hibák, tényleg ezek a challenge-ek, meg időkérések, meg tehát ezek nyilván nagyon nagy hibák, meg látványosak, de hogy amúgy meg baromi jól rajzolja fel a játékokat, meg jól hívja azokat, és szerintem nagyon sokat tesz hozzá az offense-hez, meg a csapathoz, tehát hogy szerintem kicsit át McVay kapcsán, szerintem sokszor, meg Shanahan-nél is egyébként úgy gondolom, hogy kicsit a ló túloldalára átesnek páran, hogy rossz edzők, meg nem kéne ott lenniük, főleg a Shanahan-nél voltak ugye elég hangosak ezek a le kéne váltani hangok, meg ilyenek, de hogy de szerintem még mindig többet adnak hozzá a sémázással és a play calling-gal, hozzátéve, hogy nyilvánvalóan bőven van lehetőség a fejlődésre a főedzői feladott körökben, és ezt ugye beszéltünk is erről összefoglaló adásban, hogy erre szükség lenne, és kár, hogy ezt nem látják be, vagy nem tudom.
McVay kapcsán egyébként szerintem sokan az elbukott és nagyon leblokkolt Super Bowl miatt kritikusok, hogy ott nem tudott igazából semmit változtatni.
Még lehet. Annak. Lehet. Meg nyilván meg Shanahan-nél is az elbukott Super Bowl a nagy probléma, vagy a legnagyobb probléma. De, ja, hát én annyira nem gondolom ezt, hogy itt a koordinátorokon fog koordinátorok miatt fog nyerni egy csapat, mert mind a két offense-nél a főedző hívja a játékokat, és akkor igazából csak a két védő koordinátorról beszéltünk, mint hogy miattuk nyerik meg. Ami elképzelhető, mert azért láttuk a Bengals-tól is, és láttuk a Rams-tól is a konferencia döntőben, hogy nagyon jó védő gameplannel érkezett, és ez összejött most is nyilván. Meg nyilván, hogy mondtad benne, ez is, hogy akkor rossz időkérések, vagy rá lehet fogni majd az edzőkre is minden bizonnyal. Nem tudom, mennyire fogják ezt a koordinátorok megnyerni, mert akkor meg védőfocit fogunk látni, amit meg két ilyen támadó sorra nem feltétlenül várok. Utolsó kérdésünk a mai napra. Nagyon fura volt látni azt az AFC döntő előtt, hogy a social médiában szinte mindenki a Bengalsnak drukkolt, de nem feltétlenül azért, mert hirtelen megnőtte a fanbase, hanem hogy csak ne a Chiefs nyerjen. Értem, hogy a Bengals most a jobb sztori, de pár éve még a Chiefs volt ugyanígy, vagy az Eagles, vagy az évvel ezelőtt elején a Patriots. Ennyire nem szeretik odakint a Kansas-t, vagy csak divat az underdognak drukkolni, illetve ha nem szeretik a Chiefs-t most, akkor annak mennyi köze lehet a Mahomes családtagjaihoz és azok toxikus viselkedéséhez?
Én nem tudom, én egyébként a külső médiában nem feltétlenül vettem észre ezt, hogy mindenki a Bengalsnak szurgolt, és nem szeretik a Chiefs-et. Volt azért egy-két hozzászólás itthon is, amin én meglepődtem, hogy kicsit a Chiefs ellen vannak, meg egyébként én még túlzásnak érzem azt is, hogy azért, mert hogy ők most annyira dominánsak, mert hogy játszottak négy AFC döntőt, ez tény, de ettől függetlenül én azért nem érzem azt, hogy itt arról beszélnénk, hogy akkor ők most mindent megnyertek az elmúlt időszakban, és ezért indulna ez a folyamat. Egyszerűen nem tudom megmagyarázni, nyilván az a kicsit flagma lazaság, amit Mahomes, Hill, Kelsey, vagy akár a bizonyos Chiefs játékosok tudnak mutatni, az lehet, hogy irritálja azokat, akik nem szeretik annyira a csapatot. Elsősorban egyébként a Patriots szurkolók van már eddig is véltem felfedezni, hogy úgymond irigyek, hogy most van egy másik franchise, aki kiemelkedik és kezdi leváltani a nagy Patriots dinasztiát, meg nyilván akiket a Chiefs mondjuk fájdalmas úton-múton elvert, Fortnite-es szurkolókra is tudok itt nézni, azoknál látok egyfajta rossz indulatot a Chiefs irányába, de így összességben nem feltétlenül gondolom azt, hogy annyira nagyon a Chiefs ellen szurkolna a köztudat.
Én igen, vagy én úgy jobban látom ezt, jobban láttam ezt szerintem. Ez leginkább azért volt, mert most ez azért az utóbbi 4 évben a Chiefs azért eléggé dominált. Úgy az egész évet tekintve, még hogyha ugye csak egy Super Bowl győzelem lett is belőle, de azért mindig az volt, hogy nyernek, és szerintem ez a fáradtság, vagy ez a dominancia fáradtság, nem tudom, milyen a jó szó, ez úgy kijön az embereken, és inkább az újnak szurkolnak, és akkor ott volt egy másik csapat, amelyik meg nagyon új, és nagyon friss, és nagyon fiatal. Ez szerintem közrejátszott, és láttam olyan hangokat is, hogy a Mahomes család miatt utálják a Chiefs-t. Nekem ezzel, vagy nem tudom, ezt mondjuk de szerintem könnyű megoldani, mert...
Itthoni hangokat láttál? Itthoni hangokat láttál, hogy a család
is volt, igen.
Ez kifogás szerintem egyébként, tehát ne vicceljünk már, azért vele se futsz mindenhol.
Hát jó, nekem is az, hogy nem kell követni őket, mert nekem például sosem jönnek szembe, tehát a jó falat, ha egy videót láttam róluk, és ennyi. Úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon, hogy ez olyan kikerülhetetlen dolog lenne, hogy főleg itthon. Úgyhogy ez nekem is fura kifogás volt, de előjött, tehát láttam többször több helyen, hogy ez előjött azért. Aztán ez van, de szerintem a legnagyobb rész az inkább az, hogy nem szeretik a sokáig domináns csapatokat, és azért a Chiefs az végül is az volt, mikor az tényleg Super Bowlban csak egyszer mutatkozott meg. Na, véget értünk, akkor a végére értünk akkor a kérdéseknek. Köszönjük szépen őket. Így pont jól kiadta az adást, hogy még az edzőkről is beszéltünk az elején, reméljük tetszett, és hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.